Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra 9 perc van, ez a Millás reggeli, május 15 szerda, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
Továbbra is, vagy jó napot, vagy szép napot, ugye ilyenkor már érdemesebb ezt mondani. Azt mondja, hogy ez a Kalifornia című nótát cseh nyelven is ad le. Ez a verzió, ami most szól, sem rossz, de cseh volna az igazi. Afrodeutsch Gail írja.
Igen.
Igen, Rufan, Act, Naj, Cvalmai, Dizex, vagy valami ilyen volt. Na szóval, közlekedési információ az M3-as bevezetőről, az M0-as Chuck Norris híd felé vezető irányba, kanyarodva a forgalom teljesen beállt, a Fóti lehajtó körforgalomnál lehet valami nagy akadály. Segítsék egymást a kedves közlekedők! Aki Fót felé igyekszik, húzódjon jobbra, hogy a kedves kamionosok is teszik, vagy ahogy, így segítik a más irányba haladókat, és a karmájuk is szintén szintet lép, írja G. Igen, így van.
Bábelire sikerült a mai zenefolyam. Ezek szerint annyira zűrzavaros, ha jól értem.
Pitesön!
Mi próbálunk
pitesön,
mindenfélét.
Jó
mindenfélét,
ez. Jó ez.
Jókat.
Jó sikerült. És igen, azt mondja, hogy van még, ja igen, 0-100-90, 2-40-33-45. Régi estefem telefonszám, bizony. Márk ezt is tudja, köszönjük szépen. Na hát akkor nézzük meg ezt az ingatlanpiaci infót.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
Na hát rögtön a mély vízbe dobjuk szegény Sóki Tóth Gábort, az Otthoncentrum elemzési vezetőjét, mert rögtön érkezett olyan információ, vagy kérdés a hallgatóktól, amit megkérdezek tőle. A használt házat a legnehezebb eladni, ez volt a felütő mondata ennek a beszélgetésnek. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Én erre azt mondtam, hogy hát jó házat a legkönnyebb eladni, rossz házat meg a legnehezebb, és akkor így ennyibe tudtam ezt a dolgot. A Gábor szerint sokkal bonyolultabb ennél az ingatlan piac.
Hát alapvetően nem, mert valóban a jó ingatlanok ért általában sorba szoktak állni, még rosszabb esztendőkbe is, de azért az ingatlanok között ugye minőségi különbségek is vannak, illetve a típusok között is van elég számottevő különbség, tehát hogyha megnézzük, hogy kinek mennyi pénze van ebben az országban mondjuk ingatlan vásárlásra, akkor nyilvánvaló, hogy a társasházi lakások, amelyeknek az átlagos alapterülete azért általában hát mondjuk közel a fele egy átlagos családi házénak, ez rögtön meghatározza azt, hogy mi az a nagyságrend, amiért valaki értékesíteni szeretné, és nyilván jóval nagyobb az a potenciális vásárló közeg. És hát ugye az ingatlanok esetében azért a termék minőség mellett van egy nagyon-nagyon sarkalatos kérdés, ez az elhelyezkedés. És azt látjuk, hogy bizony az elhelyezkedés az egy földrajzi fogalom, ami alapvetően úgy működik, hogy vannak kitüntetett helyek minden országban, minden világrészen, és ezek a kitüntetett helyek úgy fogalmaznék leegyszerűsítve, hogy a gazdaság motorjai, ahol az élet lehetőségek különböző és eléggé jól magyarázható gazdasági okok miatt vonzóbbak. És ezért mindenki ide törekszik, ami egy óriási versenyt generál, és bizony, hogyha a piacon verseny van, akkor nyilván az átlagos árszint, tehát minél több a versengő vásárló, ez önmagában felnyomja az árakat is, de ugyanakkor ugye más tényezőkben, akár az alkú vonatkozásában, de most ez a legutóbbi vizsgálódásunk kifejezetten az értékesíthetőséget, az értékesítési idő tekintetében bizony elég jelentős különbségeket látunk. Még úgy is, hogy ez az adathalmaz is egy nagyon nagy szórást tartalmaz.
Jó, figyelj, meg fogjuk ezeket vizsgálni, de szeretnék válaszolni egy hallgatónak már csak azért is, mert nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy úgy van, ahogy mondja, hogy még el sem indult az ingatlanos beszélgetés, de 100% hogy már pozitív hírekről és a piac elindulásáról szól majd az interjú. Közben a fővárosban egyre kevesebb ember vásárol ingatlant az irreális négyzetméter árak miatt. De megyünk fölfelé, most kell venni. Szóval, hogy nem erről szól a beszélgetés.
Nem, sőt, ne az erején se, ha így harangoztok be. Tehát abszolút
nem erről szól, mert valóban azt lehet egyébként, tehát a hallgatónak annyiban igaza van, hogy pontosan érzékeljük azt, hogy van egy lassulás a piacon. Tehát bővült a kínálat, és a tranzakciószámokban is van egy felfele irányuló tendencia az előző egy-két évhez képest.
Igen, de az egy-két év az egy brutális mélypont volt, az ilyen 10 éves mélypont volt, tehát onnan jövünk visszafelé.
Így van, tehát hogy én is azt gondolom, hogy tehát nem hiszem, hogy most itt a kánoáról beszélünk, tehát hogyha most megnézzük azért akár csak 5-6 évvel ezelőtt, hogy a makrogazdasági kilátások hogyan alakultak, és ahhoz képest most hol tartunk, milyen bizonytalanságok vannak a piacokon, általában a lakosság hogy ítéli meg a jövőbeni kilátásait, milyen a jövedelembiztonság érzete, de vannak olyan makrotényezők, például az, hogy az infláció megállt, bár most ebben is volt egy pici bizonytalanság, hogy ez most mennyire tud tartós lenni. Nyilván mindenki egy óvatos optimizmussal tekint ki az évnek a hátra levő részére, és mondjuk azon túl is egy kicsit. De azt látjuk, hogy a keresletben bizony volt egy élénkülés, és ez jó részt annak köszönhető, hogy a kamatszint egy picit lejjebb ment, és nyilván minden relatív, tehát lehet emlékezni aranykorra, de lehet emlékezni, hogyha valakinek kicsit hosszabb az emlékezete, akkor sokkal drasztikusabb gazdasági összeomláson is már ugye túlesett ez az ország a 2000-es évek vége fele, és tulajdonképpen a kérdés az, hogy most a jövőbeni várakozások, és ez a jövő kilátásait egyéni háztartási szinten ki hogyan látja, és mi az a relatív pozíció, amiben hisz. Tehát valóban én azt is gondolom, hogy az sem egy irreális várakozás, hogy valaki úgy gondolja, hogy igen, azért a lakáspiacnak van egy tehetetlensége, az új kínálat az nem fog egyik napról a másikra megérkezni, és addig is viszont most megint egy relatív olyan pozíció van, ami vállalható, érdemes előre tekinteni, mert azért azt látjuk, hogy amikor egy felívelő pályán volt a gazdaság, akkor úgy tűnik, hogy eléggé megállíthatatlan volt az áremelkedés, és nagyon komoly értéknövekedési potenciál volt az ingatlanokban.
Most viszont
természetesen nem mindenhol. És itt ez a kulcsa a történetnek, hogy ez egy nagyon koncentrált piac.
Most miért nő az értékesítési idő?
Hát igazándiból ez egy érdekes kérdés. Tulajdonképpen az értékesítési idő és általában az árak is akkor szoktak csökkenni, amikor valamilyen nyomás van az értékesítésben résztvevő szereplőkön. Általában ugye az eladók azok, akik úgymond kényszerértékesítésre kényszerülnek valamilyen oknál fogva. Ez ugye megmondom a 2008-9 utáni időszakra volt jobban jellemző, és akkor láttuk azt is, hogy egyszerűen megszűnt, tehát mondjuk egy háztartásnak a jövedelem szerkezete megroppant, nem tudták fizetni azokat a hitelterheket, amelyeket fölvállaltak, és akkor egy ilyen menekülés volt jellemző. Ez gyakorlatilag se a Covid, se a orosz-ukrán konfliktus kialakulása és azt követő gazdasági bizonytalanság, tehát ez a két nagy külső makro esemény, ez nem váltott ki egy ilyen fajta összeomlást a gazdaság tekintetében, de bizonytalansági tényező megjelent. És ugye az infláció és az infláció elleni küzdelem pedig azért, tehát a magyar lakásállománynak a forgalmában a hitelezés és a hitelkondíciók azok nagyon meghatározóak. Tehát több mint 50%-a az ingatlanoknak valamilyen formában hitelfelvétellel valósul meg, és ez nagyon jelentősen, tehát abban a pillanatban rögtön érzékelhető volt, hogy a háztartások büdzséjében már nem fért bele, hogy azt a hitelmennyiséget azokkal a kondíciókkal tudják fölvenni, mint mondjuk a korábbi időszakban, és ez rögtön pompította a keresletet, ami egy nagyon jelentős visszaesést hozott. Na most, amikor a tranzakciókban ugye a kereslet csökken, akkor nyilván az egy nagy kérdés, hogy az eladói oldalon is érvényesül-e valamiféle nyomás, ami arra készteti őket, hogy ki kell szállni most hirtelen, gyorsan, lassan az ingatlanból, és ezért hajlandók vagyunk áldozatokat hozni. Ez nem következett be. Azt láttuk, hogy volt egy az a fajta kétszámjegyű növekedés, amit megszoktunk idézőjelbe, mondjuk a 14-15-től idefele, és mondjuk egészen 20-21, és aztán ez most visszapattant azért, 22-23 volt a leglassabb és a legalacsonyabb tranzakciót produkáló év az elmúlt 10 évben. Most viszont ugye a piac kezdett visszalendülni, a tavalyi negyedik negyedében már láttuk ezt a pozitív tendenciát, most ez az első negyedév, illetve már itt az első négy hónapot is, lezárt négy hónapot is nézve lehet látni, hogy van egy pozitív lendület. Ezzel szemben, amit most látunk, hogy itt az első negyedéves számaink alapján, és akkor mondok egy pár számot, tehát átlagosan a társasházi lakásokat 120 nap alatt értékesítette az Otthoncentrum hálózata, ami mondjuk az előző negyedévben azért jóval alacsonyabb, 113 nap volt, és hogyha megyünk még egy kicsit vissza, tehát akár csak a 23-as évet, ami nem volt egy pörgős év, de ott is azt látjuk, hogy átlagosan azért durván 3 hónap alatt mentek ezek a lakások. Persze, vissza lehet nézni egy kicsit korábban, és 2022-ben meg mondjuk 73-74 nap volt egy ilyen harmadik negyedéves számot mondok, tehát hogy voltak olyan negyedévek, amikor ez pörgősebb, de jelen pillanatban ez egy úgy tűnik, hogy van egy érdeklődés, nincs nyomás az eladókon, inkább kivárás van, inkább megvárják azt a vevőt, aki a számukra kedvező árat fogja biztosítani. A paneleknél ugyanezt látjuk, jelen pillanatban 97 nap az átlagos, tehát ez az egész ország területén, ahol paneleket forgalmaztunk, ennyi volt. Nyilván ezen belül érdemes megnézni, hogy a budai panelek azok gyorsabban pörögnek, hogy csak 86 nap volt ez az átlag, és ez például nem kedvezőtlenebb, mert ugyanaz országos szinten azt látjuk, hogy ez körülbelül ugye a tavalyi negyedévhez képest egy pár nappal magasabb, és hogyha korábbi adatokat nézek, bizony ott is egy-két héttel hosszabb idő, de például Budapesten, a belső kerületekben ott igazából nem történt változás, ott inkább a 2023 volt egy ilyen nagyon hullámzó, hogy volt az elején egy ilyen nagyon-nagyon lassú, és aztán felgyorsult, akár tavaly ősszel szűk két hónap alatt el lehetett adni egy panellakást. A budai oldal az is sokkal kiegyensúlyozottabb, tehát hogy ott nem érződik úgy, hogy most nagyon-nagyon belassult volna a piac. Volt olyan negyed év, amikor kicsit gyorsabb volt, most éppen egyébként a tavalyhoz képest igazából nagyjából egy héttel gyorsabban lehetett eladni átlagban ezeket a lakásokat. Az érdekes egyébként, hogy ha paneleket nézzük így a földrajzi különbségek között, hogy a megyei jogú városokban most úgy tűnik, hogy ott az egyik leglassabb, és minél kisebb város fele megyünk el lélekszámba, annál lassabban találnak egymásra a vevők és az eladók, és ez egyébként ugye a társasházaknál is nagyjából így van. Érdekes módon ott ugye a leghosszabb idő, az 130 nap, az a ilyen kisvárosokban, illetve a külső pesti kerületek azok, akik most így, és ez elég erős lassulás egyébként az előző negyedévhez képest.
Tehát lehet, hogy akkor egyszerűen, vagy hát nagyrészt arról van szó, hogy egyrészt sokkal kevesebben várják azt, hogy súlyos gazdasági nehézségek lesznek. Van egy kis enyhe pozitív változás a gazdasági kilátásokat, illetően egyébként ezt nagyjából a makroprognózisok alátámasztják, a tavalyi pocsék év után valami enyhe növekedés már idén van, reálbér növekedés visszatért, tehát jobban kitartják az eladók is, mert bíznak abban, hogy most, meg még miután hitelkamatok is leestek, hogy több vásárló lesz, kevésbé sietnek az eladók, és tudják jobban várni a vevőket, mert hogy enyhe javulás van a kilátásokban?
Hát talán ez is benne van. Tehát ugye igazából ezekből az átlagokból mi valamiféle tendenciát érzékelünk, azért a magyarázat az ugye sok-sok apró egyedi esetből áll össze ez a kép, és az, hogy konkrétan egy-egy ügyletben mik voltak azok a szempontok. Én összességében azt érzem, hogy nincs nyomás az eladókon. Nem arról szól a történet, hogy valaki úgy érzi, hogy ha most azonnal nem tud kiszállni, akkor összedől a világ körülötte, vagy egy olyan számára elviselhetetlen terhet kell tovább cipelni. Ez jó dolog, tehát én mindig ezt szoktam mondani, akik nagyon várják azt, hogy mikor lesz már olcsóbb a lakóingatlan. Én mindig azt mondom, hogy szeretnéd elveszteni az állásodat, mert hogyha tömegében elvesztik az emberek az állásukat, akkor biztos olcsón lehet majd kapni. Tehát, hogy ezek azért összefüggő tényezők. Az egy más kérdés, hogy nyilván az, hogy a megfizethetőségi olló az szélesedik, és hogy ma már tényleg ilyen milliós nézetméter árakról beszélünk, mondjuk Budapest viszonylatával lassan már a használt piacon is az átlag az e felé tendál, vagy meg is haladja azt. Ez nyilván ez egy nehézség, és azt gondolom, hogy itt nyilván a makrogazdasági feltételrendszerben a jövedelmek, a hatékonyság, termelékenység, ezek mind fontos, tehát a jólét általános szintjének az emelése, illetve az, hogy megfelelő olyan támogatási rendszer jöjjön létre, azért azt is hozzá kell tenni, hogy azért ebben az elmúlt időszaknak a nagyon jelentős emelkedésében azért a keresletorientált támogatási rendszer is tulajdonképpen hozzájárult az árnövekedéshez. Na most még egy picit visszatérve, mert ugye most én eddig a társasházi lakásoknak két fő típusáról beszéltem, de ugye itt a indító mondatban a házakról volt szó, és ugye a házak most azért is vannak fókuszban, mert az energetikai felújítás és a lehetőségek, amik most egy új támogatási rendszerben bekapcsolódnak, ez egy új esélyt ad. Hát azt gondolom, hogy a magyar lakásállomány egy jelentős hányadának, ugye itt azért ha megnézzük a mennyiségi adatokat, hogy milyen időszakokban mennyi lakás épült Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy nyilván van egy igen jelentős, és főleg a nagyvárosokban van egy háború előtt épült történeti lakásállomány, illetve vannak ezek a nagy lakótelepek, amelyek a 60-as, 70-es, egész a 80-as évekig nagy lakásépítési állami programok révén jöttek létre. Ezeknek nagyon karakteres, ugye nagyon hasonló a technológiájuk, és valószínűleg a felújítás vagy az újjászületésüknek is a lehetőségei és a nehézségei is. Viszont van egy nagyon jelentős, szintén azt gondolom, hogy 60-as, 70-es, illetve 80-as, 90-es évekhez köthető lakásállomány, amelyek a családi házak, amelyek kalákában épültek, és az a borzasztó nagy előnyük ma, hogy egy tulajdonos kezében vannak, tehát egy társasházzal szemben, ahol legalább 5-6-8-10, de ugye nagyon sok esetben akár százas nagyságrendű, nagyon eltérő anyagi helyzettel, lehetőségekkel bíró embereknek a nagyon szoros együttműködésére van szükség, hogy egy igazi érdemi megújulás jöhessen létre. Ebből a szempontból a családi ház egy kitüntetett teret, mert ott tulajdonképpen a háztartásnak az anyagi lehetőségei, illetve a célzott támogatás nagyon nagyban megsegítheti, hogy ezek hatékonyabb, korszerűbb, jobb életfeltételeket biztosító, és nemzetgazdaságilag is, ugye az energetika kapcsán egy kedvezőbb energiafelhasználású ingatlanokká váljanak. Tehát itt is érdekes azt látni, hogyha megnézzük azért az elmúlt két év távlatára, hogyha visszanézünk, akkor azt látom, hogy körülbelül mostan 30-40 nappal hosszabb lett az értékesítés. Összességében egyébként, tehát a társasházaknál több mint a duplája, sokkal türelmesebbeknek kell lenni, illetve úgy tűnik, hogy türelmesebbek is az eladók, hiszen itt azért egy nagyon egyedi termékről van szó. Tehát, hogyha most csak a társasházak is nagyon színesek, mert nyilván nem mindegy, hogy egy 30-as években épült belbudai ingatlanról, vagy egy 60-as években épült miskolci lakótelepi lakásról van szó, de hogyha a földrajzi helyet nézem, akkor azért egy város részen belül azért társasházból sokkal kevésbé inhomogén, különösen, hogyha a paneleket nézzük, az meg egy nagyon standard termék, a családi házhoz képest, ahol az egyéni építetőnek az adott időszakban rendelkezésre álló kapcsolatrendszer, most gondoljunk arra, hogy ki honnan tudott a 70-es években mondjuk fürdőszobacsempét beszerezni, vagy hogy egyáltalán a családnak az élete során, mondjuk mikor volt az utolsó nagy felújítás. Még a fekete-fehér, vagy a sötét-barna festés értékes időszak.
Igen, voltak ilyen szép pisztácia zöld fajanszok, úgyhogy...
Mindenféle izgalmas. Így van, így van. Tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ugye amikor lakást vásárol valaki, akkor hogyha használt ingatlant vesz, akkor abban van egy bizonyos kompromisszum. Ha nagyon ki kell költekezni, mert az a hely nagyon fontos, a jó csak ott tudja elképzelni az életét, akkor lehet, hogy belemegy egy olyan kompromisszumba, hogy hát nem annyira tetszik, de tulajdonképpen jó állapotú, bekölt, egy tisztasági festéssel otthonossá tehető az ingatlan. Azért a legtöbb ember egy családi háznál sokkal inkább a saját ízlésvilága fele megy, és én egy picit most azt is érzékem, hogy lehet, hogy van egy ilyen kivárás, mert hiszen, hogyha én most belevágok egy ilyen vásárlásba, akkor lehet, hogy számíthatok arra, hogy legalább bizonyos, és mondjuk a nagy infrastruktúra rendszerek, tehát például a fűtés korszerűsítésre egy mérhető összegű támogatást
találni. Na, ez egy külön téma lehet majd, úgyhogy
egy újabb kör, ahol majd a túlárazottságot is megbeszéljük, mert ezt a szkeptikus hallgató követeli, hogy persze, nyilván soha nem beszélünk a túlárazottságról, de akkor ezt is bevesszük egyszer az egyik ilyenbe.
Majd legközelebb, nagyon szépen.
Köszönjük. Jó, abszolút nyitott vagyok, mert szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit érzékelünk mi túlárazásnak.
Igen.
Én alapvetően...
Keresleti ugye, kínálati mi... piac, ugye? Na jó.
Hát így van, tehát, hogy az egy dolog, hogy akik csak a hirdetési...
Most ne kezdj egy hosszú mondatot, mert most már lejárt az időnk, úgyhogy csak nagyon röviden
jó,
ezzel.
Jó.
Ezzel
jó,
fogunk
jó.
foglalkozni külön, jó? Az jó,
oké, tehát hogy csak azért mondom, hogy maradjon meg a fejetekben, hogy pontosan erről is csináltunk vizsgálatot, hogy tehát ez amit az alkunak nevezünk, hogy a kínálati árak, és az, ami így a köztudatban, mert fölmegyek bármelyik portára, akkor ezt hogy mennyiért kínálják. És a tranzakciós, tehát a valódi szerződéskötési árak között hogyan változnak a különbségek. És én azt gondolom, hogy a tranzakciós árak, azok nem túlárazottak, hiszen azok megkötött üzletek.
Hát, erről érdemes. Mert ez a piac, illetve miért érezzük annak, illetve mihez viszonyítsunk. Oké, okay, na
ez a külön
beszélgetés. Köszönjük
szépen.
Okay, további köszi. Szép napot mindenkinek. Sziasztok. Szia,
szia. Sókitót Gábor, ha beszélgettünk az Otthoncentrum elemzési vezetővel, illetve leginkább ő ismertette azokat az érdekes amiket találtak a kutatásukban, hogy mit nehezebb eladni, az értékesíthetőségről szólt.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonalban Varga Zoltán, szenior elemző. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
Na milyen a hangulat, mi történik a budapesti értéktőzsdén?
Alapvetően egy mérsékelt emelkedés látszik, 0,41%-os pluszban van a Bux Index 69.144 pontnál ebben a pillanatban. A legnagyobb emelkedést a MOL mutatja, a tegnapi csökkenést követően most felfelé korrigál ismét, majdnem 1%-kal került feljebb 3072 forintra. Az OTP-ben mindössze 30 forintos emelkedést látunk, 18.260 forint az árfolyam. Richterben 0,37%-os a többlet, 9.605 forint, és a ma délután piaczárás után jelentő Magyar Telekom pedig közel 0,5%-kal emelkedik 946 forintra. A forgalom nem mondható túl magasnak, nemrég lépte el a 250 millió forintot az összforgalom.
Hó, hát ez tényleg nem magas. Oké, mi az, amire számítunk ma, vagy számítotok?
Alapvetően ugye a legfontosabb adat mindenképpen a délután 2:30-kor érkező amerikai inflációs adatsor. Itt megint elképzelhető, hogy a várakozások felett alakul, hogy az elmúlt 4 hónapban minden alkalommal alul becsülték az inflációt az elemzők. Most arra számítanak, hogy 3,4%-ra csökkenhetett 3,5%-ról, ami a márciusi érték volt. Hogyha magasabb lesz ismét, akkor azért számítanék egy dollár fordulatra. Most elég komoly dollár gyengülés látszik, de magasabb infláció esetén erősödhet, illetve amire még érdemes figyelni, 11 órakor az eurózónából érkezik az ipari termelési és a GDP adat.
Mm-hmm. És ez lehet komoly piacmozgató hatású, vagy inkább fundamentumokra figyel a piac?
Hát, inkább a délutáni amerikai adat lehet mind a részvénypiacon, mind a devizapiacon. Ugye a forintnál most nagyon izgalmas szinteken van az árfolyam, mind az euróval, mind a dollárral szemben egyébként. 3,86-0,5 az euró árfolyama. Itt a 200 napos mozgó átlag van nem sokkal lejjebb. A dollár forint pedig 356,48.
Oké, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés nektek a mai napra.
Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
Varga Zoltánnal, szenior elemzővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na nézzük akkor, hogy mi ez a retteget kóra Bakonyban. Ugye egy gomba miatt úgy tűnik, hogy pusztulnak a kőrisek. Ugron Ákos Gáborral, a Veszprémi Erdőgazdaság ZRT vezérigazgatójával beszélgetünk erről. Szép napot!
Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit!
Mi ez a gomba?
Hát ez egy konidiumos gombafaj, hogy ilyen szakmailag kezdjem, Calara fraxinea a neve. Inkább arról kell ezzel tekintetben beszélni, hogy ez úgy távoli Ázsiából jöhetett, tehát Anglián keresztül Európába, és már közöttünk van 15-16 éve Magyarországon is megjelent, és sajnos a magaskőr is állományainkat támadja, és gyakorlatilag kipusztul a magaskőr is az állományainkból.
De mit csinál vele konkrétan a gomba, vagy hogy működik ez a...
Hát, ugye általában a gombák, mint egyebek, ezek azért inkább másodlagos károsítók, tehát kárláncolatban tudnak erőt venni a fán, a maga életüket, életükkel gyakorlatilag megölik a fát. Itt hervadnak a hajtások, levelek száradnak, barnafoltok, nagyobb elhalások látszódnak, de gyakorlatilag kipusztul a gyökere, elpusztul a fának, és kidőlnek nagyobb fák is, úgyhogy ezért jelent még a turista ösvények mentén is nagyobb gondot sok helyen. Nem csak a Bakonyban, tehát pontosítanom kell, ez egész Európában kérdés, és egész Magyarországon, de itt a mi erdőgazdaságunknál van olyan kiterjedt kőris állomány különböző korábbi használati módokból kifolyólag, amik azt jelentik, hogy helyette új erdőt kell létrehozzunk, ahogy kipusztulnak az állományok, és le kell cseréljük ezt a fafajt.
Tehát ez a gomba kimondottan a kőris állománynak,
magaskőrist,
a magaskőrist hát támadja, vagy hogy káros.
Gyere, veszélyes.
Fajspecifikus, így mondhatnánk, tehát a kőriseket. Több ilyen van itt a klímaváltozással kapcsolatban, a melegedéssel kapcsolatban sok ilyen károkozó, kórokozó megjelenik hazánkban, amik eddig nem voltak, amikor hidegebb volt az éghajlat. Ez is a közé tartozik. Meg hát a faanyag szállítások, a világon mindenfele, mindenhonnan szállítunk, és hurcoljuk a betegségeket is. Ez a gombafaj is egy ilyen, úgy hozták be, hurcolták be. Csak hát nagyon intenzíven terjed. Nálunk itt az erdőgazdaságnál mondjuk 2017-ben 75 hektáron mértük fel, 20-ban már 950 hektár kártételre érintett területet láttunk.
Semmit nem lehet tenni ellene?
Nyilván lehetne, csak erdészeti szempontból a gombát írtani egyes fákról, az nem bevett módszer, tehát itt kiterjedt 1000 hektárnyi területen gombaölőzni, akkor a természetet elpusztítjuk. Így meg csak a fafaj helyett kell egy másikat választanunk, szerencsésen van, tehát azért nem temetjük az erdőt ezeken a helyeken, hanem más fafajokkal, mondjuk cserrel, ami ugyanúgy őshonos, és itt megél, fel kell újítsuk az állományt, csak hát ez egy jelentős feladat lesz az erdőgazdaságnak.
Tehát az erdőt nem temetjük, de akkor a magaskőr is temetnünk kell?
Úgy tűnik, igen. És ez nagyon sajnálatos, mert egyébként egy nagyon értékes fafajról van szó, korábban légcsavarokat, sporteszközöket, mindenféle gyártottak a rugalmas és szép fájából, hát úgy tűnik, hogy a magaskőr is ezzel a gombafajjal, hogyha nem változik meg, nem találunk sok rezisztens egyedet, mert azért erre is van példa, hogy van olyan egyes egyed, ami ellenáll ennek a gombafajnak, és annak a szoporulata, most vizsgálják a kutatók, meg mi is nézzük, hogy esetleg azok túlélik, akkor kifejlődés, akkor későbbiekben is lesz majd magaskőr is, de ez még idő, úgyhogy jelenleg a problémát látjuk, amit meg kell oldanunk.
Oké, tehát ugye az volt a szakmai válasz erre, hogy ilyen eregyes erdőket telepítenek, és akkor más őshonos fajtákkal.
Termőhelynek megfelelő őshonos fafajjal, ez is az, de ahol nagyobb mennyiségben jelen volt, ott jelent ez gondot, máshol elegyből kipusztul, átveszi más a helyét. Azért jelentős gond, mert mondom, faiparilag is egy fontos fafajról volt szó, és időszakosan, vagy véglegesen, ezt én nem tudom megmondani, eltűnik a palettáról, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ugyanúgy szép zárt erdőket hozzunk létre, csak hát idő kell majd hozzá.
Milyen ez... más jellegű betegségek pusztítanak, vagy kórokozók? Mert ugye azt mondta, hogy itt a klímaváltozás hatására sok minden megjelent. Mi veszélyezteti még
az erdőt? Először is a melegedés, a szárazság, ugye a tavaly, elmúlt előtti nyáron jól érezhettük, hogy micsoda aszályos időszak volt, és ilyen aszály következtében aztán meggyengülnek a faállományok. A légkörű szárazság a fenyőfélékre okoz, van nagy hatással, és ilyen módon, ha meggyengült a faállomány, akkor a mindenhol jelenlevő gombák át tudják venni az uralmat, vagy mondjuk a szúfélék a fenyőket könnyebben károsítják, mert nem tud védekezni a faegyed a gyanta termeléssel, nincs elég folyadék, és akkor így indulnak, amiről beszéltem, ezek a kárláncolatok. Tehát a legfontosabb az, hogyha van elég csapadék megfelelő időben, vegetációs időkben, akkor ellenállóbb. De hát láthatjuk egyébként kertészetben is ezek a különböző molyok, akár a vadgesztenyével, ugye láthatjuk a parkokban, vagy most például a puszpánknál, a buxusnál mindent megesznek. Ezek ilyen terjedőben levő, hogy ilyen példákat mondjak ne az erdészet oldaláról, de hát a tölcsipkés poloska is délről az erdészeti kultúrákat, nem kultúr, erdőket veszélyezteti, tölgyesekben okoz növedék kiesést, reméljük, hogy ennél nagyobb gondot nem, de hát ilyenek vannak, igen.
Mennyi ideig kirándulhatunk még kőris erdőben? De ez a folyamat, ez meddig tart, ami mondjuk akár megelőzve a pusztulást, az erdészetileg akkor lecserélésre kerül, illetve hogy a
beültetésre. Ez nagyon azon fog múlni, hogy amire próbálok utalni, nagyon azon fog múlni, hogy maga a kőr is hogy tud reagálni, és lesznek-e rezisztens egyedek, és fölnő egy újabb állomány. Itt úgy tűnik, ahol elegyben, vagy főleg ahol elegyetlenül foltokban csak kőr is volt, azok egy 10 éven belül itt el fognak tűnni. Mondhatok nagy számokat, de egyébként a teljes területhez képest azért ezek elenyészők, tehát itt nálunk mondjuk 1000 hektáros nagyságrend a probléma, de hát 40 000 hektár erdőt kezelünk, tehát nem lesz akkora látvány, hogy itt ne lenne fa, amit tudom én, bármelyik erdeinknek, mondjuk a Papod oldalában, vagy a Kaphegyen, amiket mi kezelünk. De lesznek foltok, amik emiatt lesznek felújításra kötelezettek, és nem a normál bevett erdőgazdálkodás következtében.
Hát oké, köszönjük szépen az információkat.
Szomorúan hallgattuk egyrészt, másrészt meg az, hogy itt van megoldás, tehát hogy más jellegű fával ez pótolható, hogyha ezt ügyesen csinálják a hozzáértők, ez meg valahol megnyugtató.
Oké, nagyon szépen ezzel köszönjük az információkat.
Én köszönöm.
Köszönjük szépen, viszonthallásra.
Köszönjük, viszonthallásra.
Ugron Ákos Gáborral beszélgettünk, a Veszprémi Erdőgazdaság ZRT vezérigazgatójával. Ugye arról volt szó, hogy ez a gomba kor pusztít a Bakonyban, főleg a magas kőrisek tekintetében, de másról is beszéltünk, hogy milyen kihívásokkal küzd az erdőgazdaság.
Nagyon lelombozó, hogy hát ez most...
Ez
véletlen
nem
volt.
Nem képzavar.
Nem, menet közben kapcsoltam, igen, tehát hogy...
Lelombozó, persze, de hát ugye hallottuk már a WWF szakértőitől korábban a műsorban ezeket a problémákat az erdőkkel, és ez tényleg nem csak Magyarország, hanem egész Európára vonatkozik. Úgyhogy fel kell készülni arra, hogy bizonyos fajokat egyszerűen elfelejthetünk, és mások veszik át a helyüket.
Na oké, de az erdőnél mondjuk, tehát teljesen laikus vagyok, erdőnél mondhatjuk azt, hogy vannak más őshonos fajok, amelyek akár nemzetgazdasági szempontból is tudják helyettesíteni a kieső állományt, akkor most éppen a magaskörisről beszélünk, de amikor más invazív fajok meg egészen brutálisan kipusztítanak az állatállománynak egy részét, és fölborul az egyensúly, akkor az nem olyan egyszerű a helyzet.
Hát persze, hogy nem, egyáltalán nem egyszerű a helyzet. Úgy, itt sem egyszerű a helyzet. Tehát azért most az nem, lehet, hogy a megoldás, amiken dolgoznak, ezek bizonyos kérdésekre adott válaszok, de összességében annyi minden változik, hogy baromi nehéz felkészülni rá. Úgyhogy itt sem egyszerű a helyzet. És ugye ez nem csak az erdészetre vonatkozik, hanem minden másra, ami növénytermesztés, különböző, például a szőlőkre teljesen át kell állni egy csomó területen arra, hogy már egész egyszerűen nem lesznek olyan borok, amik eddig voltak. Kész vége.
De hogy jobb lesz, vagy más lesz?
Nincs olyan, hogy jobb, olyan van, hogy más. Tehát, hogy lehet, hogy olyan őshoros fajok, amik eddig tök jók voltak ezen a klímán, most már nem, gazdaságosan nem termeszthetők.
De a szőlőnél is körérzem ezt a helyettesíthetőséget.
Hát jó, de most gondolj bele, hogy azt mondják neked, hogy nem mehetsz több májkrémet, hanem helyette lesz löncshús, hát ez nem ugyanaz. Tehát helyettesíthető, de hát azért mégsem.
Jó. Hát messze vezet ez még.
Igen,
és ez egy elég szomorú tendencia, főleg az hogy...
Nem lehet. Ezeket a gombával fertőzött fákat fel lehet-e dolgozni, ugyanúgy kérdezi, nem lehet ugyanúgy feldolgozni őket. Tehát az teljesen más. Elpusztítja a fát, megváltozik a gyökérzet, tehát nyilván.
Tehát amikor a új állományt telepítjük, akkor az ilyen értelemben is veszteség, hogy az a fa
persze,
már nem
persze, nyilván.
Hát ez elég kellemetlen. De csak nagyokat tudunk sóhajtozni. Sajnos ennyi az össz. Sajnos mást nem tehetünk, meg aggódunk.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Igen, rájöttem, hogy a tehetetlenség a legdühítőbb ebben.
Ja,
mert oké, még a klímaváltozás tudsz tenni, kevesebbet fogyasztasz, kevesebbet bocsátasz ki, van egy csomó, amit tehetsz, de ez ellen, hogy bejön
Elfogadása, hogy ez a helyzet egy csomó változat, tehát egy csomó adaptációt igényel. Az, hogy neked a bizonyos helyzetre valahogy alakulnod kell. Nem folytathatod ugyanúgy, mint eddig. Itt van, megjött Fejér Marian, rögtön rárepült a finom almás rétes, vagy mi az, pitére. Jó, egyet kapsz, többit
de
az gyorsan meg...
Három volt.
Igen, de eltettem a Katona Csabának is, úgyhogy bocs, majd ő is jön.
És egyet kapok?
Igen, az a tiéd.
De nagyon jó kedves, hogy nem mertem enni, mert nem, te nem voltál itt a múltkor, azt tartották viccesnek a fiúk, hogy evés közben rámindították a mikrofont, ugye?
Aha,
volt ilyen.
Aha.
Igen.
Vigyázz, Marian, vigyázz, mert ez egy dzsungel.
Elhatárolódom.
Abban a pillanatban, hogy a gyengeség jeleit mutatod, abban a pillanatban kihasználják, letipornak, elnyomnak, és véged van.
Büszke lettél volna rám, végignyomtam 2 percet úgy, hogy benne volt a számba.
Mi lesz a műsorodban?
Az de egyébként azt látnod kellett volna. Tehát
ne beszélj bele. Azt kérdeztem, hogy mi lesz a Marian műsorában.
A dicsér, akkor beszélhet.
Ja, látod? Akkor mindegy, mi van a műsorban, dicsér az ás. Nagyon jó, oké.
Az első órában Nagy T. Szilvia jön, ő a napembere, aki egyébként a reklámszakemberként indította a pályafutását, de a későbbiekben, hiszen mindig nagyon fontos volt a zene és a tánc az életében, indított egy ilyen mozgástúdiót, vagy... hogy mondjam, igen, nőknek szóló stúdiót, és ami ebben nekem a legérdekesebb, a tűsarkon táncolás. Egyébként én ezt egyszer kipróbáltam még a Covid előtt, tehát szó szerint úgy kell elképzelni, hogy egy óra a nőknek, itt van kint szerintem, igen. Igen, ő az.
Mondjad, mert fejezzük mindjárt.
Jó, tehát egy óra a nőknek, amiben tánc van, és... mozgás, nyilván koreográfia, és mindez tűsarkon, tehát ez nyilván a nőiességet, a mozgást, az egyensúlyérzéket, egy csomó mindent.
Ha jól láttam, segít. Akkor most nem tűsarkuba jött.
Nem láttam, én csak azt láttam, hogy itt van kit.
Gábor aztán... által kedvelt divatos Barbie papucs van a lábán, ha ezt jól láttam.
Divatos Berdi Papucs. Gábor ezt kedveli. Jó, oké, menjünk tovább, mert a második óra az meg azért fontos, mert ott meg egy színdarabról lesz szó, Mérai Kata és Kati Zsolt jönnek, ők a saját maguk által megírt darabról beszélgetnek, vagy beszélünk, Csőrike nem hal meg, ez a darab címe. Ez egy közös agyszülemény, és 20 év házasság után hogyan élsz a házasságodban, hogyan mented meg, megmented, de nem.
Ez csak egy darabban lehet kidolgozni magunkból.
És ez az első felvonás, a második felvonás az pedig egy ilyen kivesézős show, amiben mindig lesz egy meghívott vendég, és a házigazda pedig én leszek. Na, ezt kellett nagyon fontos.
Nagyon
elmondanom.
És ha tetszik a közönségnek, akkor nem lesz válás. Ha nem tetszik, akkor sajnos...
Egyébként van egy ilyen, hogy érvényes válási papírokkal kedvezmény, minden ezt majd ők elmondják.
Jó, hangzik,
lényeg a lényeg, hogy május 23 csütörtök a bemutató a Dantéban, az új közösségi alkotótérben. Ezt még sokszor el fogjuk mondani, és most megeszem a pittét.
Helyes, jó étvágyat hozzá, köszönjük a figyelmet nektek, jövünk 6.30-tól élőbe, holnap 6-tól ismétlés, Mihálovics úr és Ács úr vár titeket nagy-nagy szeretettel. Sziasztok.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.